alkalomra megjelent kedves kollégákat. Az időpont megfelelő ahhoz, hogy ne vágyakozzunk nagyon ki a szabadba, és inkább ezt a mai szombat délelőtt délután hasznosan töltsük el. Tavaly a Tudományos Akadémia elnöke írt egy szakmódszertani pályázatot. Az ő elnökségének tulajdonképpen ez az egyik fő irányvonala, hogy szeretné, hogy a tudományos kutatás és a tudományos élet egy kicsit jobban rátekintsen az oktatásra, és segítsen az oktatásnak abban, hogy bizonyos problémákat föltárjon, illetve, hogy a tudományos eredmények minél hamarabb be tudjanak kerülni az oktatásba, és nyilván ennek vannak bizonyos szakmódszertani feltételei is. És ez a pályázati forduló, amit most évvégében fognak véget érni, ez a pályázati forduló tulajdonképpen megalapozása annak, hogy egy következő fordulóban, az ebben a fordulóban jól szereplő pályázó, illetve eredményeik alapján a következő fordulóban a konkrétan már tanrendeket, vagy pedig az oktatásra vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmazzanak meg. Amit aztán nyilván egy harmadik fordulóban bizonyos helyeken ki lehet majd próbálni. Mindez összekapcsolódik azzal a számunkra nagyon kedvező tendenciával, ami a magyar politikai életet is most már hál' Istennek áthatja, nem csak a futball, hogy a zene felértékelődött, és egyre inkább látják a vezetők is, különböző minisztériumok, politikai vezetők is, hogy a Magyarország számára és a magyar nemzet számára a zene az egy olyan kiváló közvetítő eszköz, amelyel a világban úgy tudjuk magunkat megjelenteni, hogy nem érhet bennünket semmiféle negatív kritika, ami ugye sok szempontból kedvező mindenkori kormányzat és vezetés számára. És valóban mi ezt tudjuk, zenével foglalkozunk, régóta tudjuk, legalább Kodály óta, hogy a magyar zeneélet, és ebbe bele kell értsük a magyar hagyományos zenekultúrát is, valóban olyan teljesítményeket tud felmutatni, olyan értékeket, amellyel a világban nyugodtan az élvonalba tud feltörni. Az intézetünk, a Zenetudományi Intézet két pályázatot nyújtott be erre a szakmódszertani felhívásra. Az egyik ez, amelyik nyert, népzenének a különböző oktatási szintjeinek az átvilágítását szolgálja, azzal a célval, hogy ezeknek a szinteknek az összehangolásán meg kellene oldjuk minél hamarabb. A másik, a szintén egy érdekes pályázat volt, remélem, hogyha lesz még ilyen forduló, hogy előbb-utóbb azzal is tudunk nyerni, az pedig a szolfés oktatás, a hangszeres, tehát akik alapfokú művészetoktatás intézményben hangszert tanulnak, a hangszeresek számára a szolfés oktatás áttekintése és tulajdonképpen megújítása, megváltoztatása, mert ez viszont szolfés intézményben hangszert tanulnak, a hangszeresek számára a szolfés oktatás áttekintése és a szolfés oktatás intézményének új tulajdonképpen megintése és vitása, megváltoztatása, mert ez viszont a hangszertanulnak számára a szolfés oktatásnak új oktatás, intézményoktatás áttekintése és tulajdonképpen meg a hangszeresek szása, mert ez viszont a hangszertanulnak számára a szolfés oktatása, megváltoztatásnak új oktatás, intézmény és tulajdonképpen megadás áttekintése, mert ez viszont a program szerint ugye az első ülés szakon négy előadás lesz. Bolya Máter, Blaskó Csaba utazás tapasztalatairól fognak beszámolni. Elnagy Andrea Nyíregyházáról oktatás szervezés és jogi háttérről, Hajdvárúta 180 tanítási nap alatt a tanterv körű címmel fog előadást tartani, és az elején nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy egy kicsit szóljak a népzene és felsőoktatás kérdéséről. Azt hiszem, nem kell most felidézni, hogy ugye 2007-ben kezdődhetett el a Zene Akadémiának az önálló népzenész képzés felsőfokon, és ezzel tulajdonképpen a magyar viszonylatban a népzene felsőfokú oktatását bekötöttük valójában a zene műfaja mellé. Tudnélik, külföldön, ahol felsőfokon népzenét oktatnak, vannak különböző módszerek, különböző módon közelítették meg ezt a kérdést, és nagyon jól tudjuk, hogy nálunk is voltak erre elképzelések, illetve kísérletek. Az egyik lehetőség ugye, hogy a népzenét a népi kultúra egészén belül oktatjuk, és tulajdonképpen létrejön mondjuk így, hogy egy népi kultúra egyetem, vagy egy népi kultúra felsőoktatás, és annak keretében foglalkozunk a népzenével. Erre van példa például Norvégiában, ahol János András kollégánk végzett. A tapasztalatok tulajdonképpen kedvezőek, a probléma az, hogy az oktatásnak a hosszú távú megalapozása és a jelenlegi Európában elfogadott oktatási rendszer követelményeknek nehezen tud aztán megfelelni egy ilyen típusú intézmény, hogy biztosítson fokozatot szerzett oktatókat, tehát hogy az akkreditációt azt teljes mértékben meg tudja alapozni, hogy aztán hosszú távon a működése biztosított. Ennek az oktatási rendszernek az előnye ugye kétségtelenek, mert akik oda bemennek, akkor tulajdonképpen minden oldalról a hagyományos kultúra oktatásával és tárgyaival találkoznak, tehát tárgykészítők, kezdve táncosok és zenészek együtt vannak, tehát kétségtelen megvan az előnye. A hátránya, amellett, amit az oktatási rendszerben betöltött hosszú távú szerepéről mondtam, azon túl az a hátránya adódik, hogy az egyes szakterületek nem tudnak igazából beilleszkedni az adott szakterületnek az általános oktatási rendszerébe. Ez azt jelenti, hogy például a népzene az nem tud teljesen egyenjogúvá válni a többi zenei műfajjal, és ugye hát azért tudjuk, hogy itt Európában a nyugati zene oktatásának, vagy akár még a jazznek is, most már ugye több évtizedes tapasztalata van, a klasszikus zenei oktatásnak pedig évszázados tapasztalatai vannak, és nagyon jól tudjuk azt, hogy ezekre a tapasztalatokra tulajdonképpen nem véletlenül méltán büszkék az adott területnek az oktatói, és hát bizony kemény követelményi elvárások is vannak, tehát kialakult az idők folyamán, amit úgy is nevezhetnénk mai divatos szóval, hogy a minőség biztosítása, vagyis megvannak a különböző szintek, ezek a szintek jól behatároltak, tudjuk azt, hogy egy zongoristának vagy egy hegedűsnek ugye már mit kell teljesíteni alapfokon, mit kell középfokon, és mi az, amit meg kell célozni felsőfoknak. Tehát, hogyha most már a népzenére vonatkoztatva ugye csak ezt a területet nézzük, akkor a népzene ugye nem fog tudni, miután nem a többi műfaj mellett oktatják felső fokon, a többi műfajnak a képviselői továbbra sem fogják tulajdonképpen egyenértékűnek tartani. Ezt azt hiszem nem kell különösebben magyaráznom, mert ezt itt Magyarországon is mindenki megélhette és tapasztalhatta a saját bőrén, hogy a népzenészt, a klasszikus zenészek némi gyanúval, gyanakvással kezelték, és nem tartották a maguk szintjén lévőnek sok esetben. A másik példa az Írországban van, ahol van egy ilyen, hogy Irish World Academy of Music and Dance, ahol a zenét, a tradicionális, a hagyományos zenét, a hagyományos tánccal oktatják együtt. Nagyon kiváló intézmény Limerickben, ahol ezt így együtt oktatják. Gyönyörű kampuszon belül ennek az intézménynek egy külön épülete van, az oktatási feltételek nagyszerűek. Ugyanakkor azért, amikor a dékánnal beszéltem, akkor kiderült, ugye, hogy a két műfaj az intézményen belül egymással nem csak jó értelemben versenyez, hanem miután a táncosok a műfajból adódóan mindig nagyobb tömeget képviselnek, egyszerűen egy kicsit elnyomják a népzenét, és tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy rátelepszenek a népzenére, aminek megvannak azért a hátrányai. A mi rendszerünket, tehát hogy a klasszikus és a jazz mellett a zeneakadémián oktassák a népzenét, azt Svédországban és Finnországban követik, tehát ott ugyanígy oktatják, illetve részben Belgrádban. És én úgy látom, hogy az eddigi saját tapasztalatainkat is figyelembe véve, talán ez az az út, amelyik legjobban biztosíthatja azt, hogy a népzene egyenrangú műfajjá váljon a zene világán belül, a szakemberek számára és a zenészek számára. Biztosítja azt, hogy egy már kialakult rendszerbe tud betagozódni a népzene, ezáltal létre tudja hozni azokat az intézményeit, mint például mi is az elmúlt években életre tudtuk hinni a Zeneakadémia doktori iskoláján belül a népzene DLA-t, vagyis hogy népzenéből is lehet fokozatot szerezni. Első érett doktorunk a Jánosi tanárul, aki idén megszerezte a doktori fokozatot, úgyhogy már népzenéből rendel. És azon kívül ez azt is biztosítja, hogy egy, mondjuk ugyanúgy, ahogy nálunk is Finnországban a Sibelius Akadémia, vagy Stockholmban a Királyi Zeneakadémia, ezek olyan masszív intézmények, hogy véletlenül sem merül föl senkiben az az ötlet, semmilyen kormányzatban, és jöhet már ilyen időszak, akkor sem merül föl senkiben, hogy ezt megszüntesse, vagy olyan mértékben átalakítsa, ami az egész oktatást el lehetett említeni. Márpedig egy teljesen önálló hagyományos kultúrák vagy népi hagyományokat oktató felsőfokú intézmény esetében sajnos ez a veszélyet érez, ez mindig fönnállhat. És hát a másik a zenészeknek az együttműködése. Mert ahogy nálunk is az oktatásban be tudjuk emelni azokat a segéd, mondjuk így, hogy segéd művészeteket vagy tudományokat, amelyek a népzenész képzést a hagyományos kultúra szempontjából teljessé tehetik, tehát néprajzi, antropológiai, néptánc oktatást be tudjuk emelni, ugyanakkor viszont a zenész intézményen belül, a zenész társadalomban jobban tudjuk a népzenészeket integrálni. Szóval összességében azt tudom mondani, hogy én az eddigi tapasztalatunk alapján én ennek a megoldásnak inkább az előnyeit látom. Persze nyilván nem zárkózunk el semmiféle olyan kezdeményezéstől, ami esetleg további csatlakozási vagy kapcsolódási pontokat kínálnának a képzésünknek. Azért csak röviden összefoglalnám, hogy 2007 óta ugye mi történt azzal, hogy megkezdődött a népzenész képzés a Zeneakadémián. Egyrészt 2009-ben létrejött az önálló népzenetanszék az intézményen belül, ami egy nagy eredmény volt. 2011-től el tudtuk indítani újból az etnomuzikológia mesterképzést. Ugye erről kevesebb tudnak, nem volt annyira a reflektorfényben, hogy Kodály és Bartók országában ugyan volt etnomuzikológiai képzés az 50-es években, de aztán Kodály nyugdíjazásával, illetve halálával az úgy fokozatosan elsorvadt, és az általános zenetudományi képzésen belül, hogyha valaki nagyon érdeklődött, akkor az a későbbiekben mehetett népzene kutatói irányba, de valójában kifejezett népzene kutatói képzés nem folyt. Ami súlyos problémákat okozott, mert a népzene kutatói korfa az nagyon lyukassá vált, és tulajdonképpen most vagyunk ott, hogy a Domokos Mária, Paksa Katalin generációja ugye eléri a hál' Istennek jó egészségben a 70. életében, de ez azt jelenti, hogy 70 évesen egy kutatót is nyugdíjba kell küldeni, vagyis megszűnik az állásuk, megszűnik a konkrét vagy élő kapcsolatuk azért az intézettel, és hát közben a kutatásokat vinni kellene tovább. Tehát ez egy nagyon nagy eredmény, hogy tulajdonképpen a gyakorlati népzenész képzéssel tudtuk visszahozni az etnomuzikológiai képzést is a Zeneakadémiára. Ugye az oktatási törvény az egy folyamatosan változó dokumentum, lehet, hogy percekben lehetne mérni, hogy mikor, hogyan változik. Hát amióta mi elkezdtük a népzene oktatást, azóta is változott, és tudjuk azt, hogy ugye korábban az osztott képzésben alapképzés és tanári mesterképzésünk volt. Ez a tanári mesterképzés idén fog az utolsó évfolyam indulni belőle, az megszűnik, és helyette elkezdtük az osztatlan tanárképzést. Ez viszont azzal járt, hogy szakpárok lettek. Ami nem csak a mi dolgunkat, hanem a diákok dolgát is megnehezítette, valljuk meg. Ugyanakkor viszont azért egy erősebb diplomát fognak készhez venni, mert mindig tekintettel kell lennünk arra, hogy milyen a felvevő piac, milyen tanárokra van szükség, és hogyha egy tanár bekerül egy intézménybe, hogy az óraszámát legalább egy félállások óraszámot, vagy egy teljes állást ugye tudjanak neki biztosítani. Ezért összességében szerintem pozitív a kétszakosság, És ami viszont nagy dolog, ugye, hogy a kétszakosságot a népzene újfajában tudjuk megvalósítani. Tehát nem kell adott esetben, mert hogyha nem a Zene Akadémián lennénk, vagy más egyetemi szisztémában működnénk, akkor valószínűleg mondjuk kellene mellé egy másfajta tanárszak, és plusz a népzene tanárból valami. Ugye ez az, amit most Nyíregyháza próbálhat a népi kultúra és népzene tanárszakkal, aminek szerintem már az elnevezése is problémás, mert hogyha népi kultúráról beszélünk, akkor annak szerintem a népzene része, tehát de ebben most nem menjünk bele. Ezzel kapcsolatosan egyébként a másik probléma, ugye, hogy tanárképző főiskolán nézik ezt a képzést, és önmagában ez nem probléma, hanem az a probléma, hogy mi van a KKK-ban, vagyis a képzési kimeneti követelményekben, amivel az van, hogy ezzel a diplomával alapfokú művészeti oktatási intézményben szakirányú népzene oktatást végezhet valaki, ami azt jelenti, hogy hasonlatként élve, hogyha elvégeznék egy művelődés történet tanárit, és mellé mondjuk egy zongora tanári képzést 4 év alatt a mondjuk nem tudom, valamelyik főiskolán, és akkor én azzal elmehetnék a zeneiskolákba zongorát tanítani. Ugye ezt senki nem tudja elképzelni. A népzenénél ezt újfent megengedte a fenntartó, tehát a törvényhozó, ami sajnos megint azzal jár, hogy a népzene, mint műfaj, megint egy kicsit, bármennyire is dolgozunk rajta, megint egy kicsit visszacsúszik abba a tartományba, ami olyan gyanús, hiszen egy általános tanárképző főiskolán meg lehet szerezni az oktatásához a diplomát. De reméljük, hogy ebbe azért lesz majd változás. Az indok ezzel kapcsolatosan az volt, hogy nálunk végzős diákok azok művészek lesznek, följönnek Budapestre, és innen aztán itt is maradnak, és innen nem mennek sehová, nem fognak visszamenni vidékre tanítani. Ezzel szemben, amivel szembesítettük a helyettes államtitkár urat, aki azóta már nem helyettes államtitkár, mert nem csak az oktatási törvény változik folyamatosan, hanem az oktatással foglalkozók is, személyünk. Szóval amivel szembesítettük, hogy 70 nálunk végzett, illetve még nálunk tanuló diák van, aki az ország minden területét lefedve tanít zeneiskolánkban. Vagyis ez az érvelés, hogy így kellene megnyitni a kaput, hogy még több zenetanárt tudjunk, népzenetanárt tudjunk képezni, ez nem volt valós. A másik súlyos probléma, amire majd nyilván itt a nap folyamán ki fogunk térni, és lesz róla szó, hogy jelen pillanatban a klikk, a helyi klikkek, vagy nem tudom, a tankerületekben nagyon nehéz, szinte lehetetlen bizonyos területeken, hogy új képzési forma induljon el, új szakirányokat tudjanak bevezetni, vagyis sok helyről kaptuk azt a visszajelzést, hogy szeretnének népzenét indítani, de nem tudnak, mert a helyi tankerület nem engedélyezi, a PIT-től nem kapják meg az engedélyt. Vagyis az a tanár mennyiség, amit mi évente kibocsátunk, ez kb. 12-14 fő között van, az azt hiszem, hogy jelen körülmények között bőven lefedi az igényt, ami jelentkezik, illetve amire lehetőség van, és ezzel kapcsolatosan nagyon fontos viszont azt hangsúlyoznunk, hogy a Zene Akadémián belül, miután egy ilyen rendszerbe csatlakozott vele a népzene, a Zene Akadémián belül azért nagyon komoly, úgymond minőségbiztosítási rendszer működik, aminek nekünk is meg kell felelni. A Zene Akadémián belül tavaly tavasz óta új épületre költöztünk a Semmelweis utcai épületébe az intézménynek. Ott sokkal jobb körülmények között vagyunk, mint korábban a Köztelek utcában. Van nagyszerű kézikönyvtárunk, ami most már egy állandó könyvtárossal, állandó nyitvatartással működik. Kutatásokat tudunk támogatni, és olyan szakmai utakat tudunk biztosítani a diákoknak, amelyre legjobb tudomásom szerint jelenleg a Zene Akadémián belül más tanszékek sem igazán lennének képesek, úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy az eddigi tevékenység, az elmúlt 8 év az beváltotta az előzetes elképzeléseket, a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy bízom benne, hogy ennek szellemében tudunk tovább működni. Ugyanakkor a működésünknek egy nagyon fontos alapja és biztosíték az, hogy az alsó oktatási szintek is biztosítsák azt, hogy nevelik a tehetségeket, és mindig megfelelő létszámban lesz hozzánk jelentkező. Az elmúlt években azt tudom mondani, hogy átlagosan a nagyjából 15-18 helyre, amit tudunk egy évfolyamban biztosítani, általában 80 átlagosan a jelentkezési létszám, vagyis van egy jó, egészséges arányú túljelentkezés, ami biztosítja azt, hogy megfelelően tudjunk válogatni a hozzánk jelentkezők közül. Ezzel kapcsolatosan ennyit szerettem volna mondani, lehet, hogy kicsit